Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben a harmadik évadban a propaganda témaköréről beszélgetünk jó sokféle szempontból, és még így az évad elején azt gondolom, hogy egy olyan témát fogunk ma boncolgatni, ami tulajdonképpen a alapja vagy a veleje egy propagandának, meg egy kommunikációnak, jelesül kell hozzá mindig tömeg, vagy közeg, vagy társadalom, akikkel ugye meg lehet osztani a propagandának az üzeneteit, úgyhogy óhatatlanul kell hozzá egy befogadó közeg is. Erről fogunk beszélgetni, és Siklaki István szociálpszichológust hívtam, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
Én is üdvözlök.
Azt jól gondolom, vagy jól tételezem fel, hogy a propagandának a fejlődése, vagy modernizációja, az valahogy együtt jár a 20. század legelején nagyon felkapottá vált tömegpszichológiai mozgalmakkal? Van ilyen összefüggés valahogy?
Azt hiszem, a tömeggel van az összefüggés, tehát mind a kettőnek ugyanaz a gyökere.
Mi az, amit a tömegpszichológia megtalált, feltalált a 20. század legelején, vagy talán már a 19.
Hát igen, mert a Le Bon már a 19. században találta föl. Aztán utána Zimbardo foglalkozott elég alaposan már a 20. században.
Ő már egy kicsit később.
Vele, így van. Hát a Le Bonnak a megállapítása, aki orvos volt, hogy a tömegekben a viselkedés irányítása az voltaképpen úgy zajlik, mint egy fertőzés. Tehát ezt a hasonlatot használta, mai napig így használja a szociálpszichológia, mert hogy nem kommunikáció révén szerveződik a tömeg, hanem mint egy fertőzéssel, kommunikáció nélkül. Hát ugye nagyjából úgy, ahogy egy birkanyáj, hogyha elindul egy irányba, akkor az mindenki arra felé megy, vagy egy halraj. Tehát ez volt az alapvető megállapítás, hogy a kommun megfigyeléséből vonta ezt el. Ezen azóta sem változott semmi, ami aztán később ilyen alaposabb szociálpszichológiai elemzés volt az, hogy hogyan viselkedik az ember a tömeghelyzetben. Ez az, amit elsősorban Zimbardo kutatott a 60-as években nagyjából, és hát az ő legfontosabb megállapítása az volt, hogy az anonimitás az a döntő tényező, ami tulajdonképpen egy módosult tudatállapotot hoz létre az emberekben. Tehát amikor egy csoport tömeggé válik és tömegként kezd el viselkedni, akkor a döntő tényező, hogy anonimként élik át magukat, és ettől kezdve nem kell odafigyelniük, és nem is figyelnek oda a normákra, a társadalmi normákra, nem figyelnek oda arra, hogy ők hogyan viselkednek, nem terveznek, tehát ez egy pillanatnyi spontán viselkedés. Az is eléggé érdekes, hogy tulajdonképpen a legtöbb ilyen tömeghelyzetben leszámítva talán a pánikot, valamiféle ilyen nagyon jó hangulat, egy euforikus érzés vesz át a résztvevőket.
Hát ez a tömeg részévé válni, egy vagyok a többiekkel, ez a fajta eufória az, amit...
Tehát nincsenek ilyen reflexiók, hanem ez egy viselkedés, ez tulajdonképpen a tudatosságnak a nagy része ki van kapcsolva, tehát ilyen értelemben egy módosult tudatállapot. Hát ami az eufóriát illeti, arra egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon tanulságos történet van. Ugye már még a 19. században is nagyon gyakori volt a lincselés az Egyesült Államokban. Ugye kétféle lincselés van, a bourbon lincselés, ami a tisztes polgároknak. Ugye az igazságszolgáltatás még nem volt a vadnyugaton, és akkor ez ilyen módon oldódott meg. Meg hát van az a fajta lincselés, ami nekünk eszünkbe jut róla, akkor Ku Klux Klan kinyír egy
ciget. Rasszista akciók voltak.
Most a bourbon lincseléssel kapcsolatban vannak nagyon-nagyon érdekes leírások, emlékek, ilyenek. Ugyanis az azt jelenti, hogy tisztes polgárok egy bűnözőnek a kivégzésére, ami egy gyakorlatilag igazságszolgáltatási aktus, összegyűlnek. És hát akkor ezt úgy végignézik, és ezek a feljegyzések arról szólnak, hogy borzasztó lelkiismeret furdalásuk volt utána ezeknek az embereknek, nem azért, mert felakasztották a bűnözőt, mert ezt rendben van, hanem azért, mert maguknak is megmagyarázhatatlan módon euforikus boldogság árasztotta el az ő lelki világukat, és mint rendes keresztény emberek egyszerűen nem tudták ezt összeegyeztetni, hogy hát Meghal egy ember, kivézünk egy embert. Miért örülök én ennek, és mentek gyónni meg minden?
És kinyomozták-e aztán a szociálpszichológusok?
Nem, ezek ilyen történeti sztorik, de az Imbardó idézi egyébként, és pontosan arról szól, hogy bizonyos helyzetekben, például ilyen helyzetekben, vagy mondjuk egy fosztogatásos helyzetben, vagy ehhez hasonló helyzetekben, ez a fajta módosult tudatállapot egyben érzelmileg egy ilyen eufóriához tud vezetni. A másik fontos dolog, hogy egyben egy ilyen visszalépés egy korábbi pszichológiai fejlődési szintre. Tehát például olyan viselkedést tanúsítanak, amit egy felnőtt ember már nem tesz. Gyerekes viselkedések spontán elő tudnak jönni. Tehát nagyjából ilyesmiket állapított meg a szociálpszichológia.
Azt vártam, vagy azt gondoltam, hogy elő fog jönni ebben az okfejtésben, amit mondsz, a felelősség kérdése, hiszen hogyha egy tömegről beszélünk, és azt mondod, hogy az egyén anonimitást
így
kapva.
Így van. Tehát az anonimitás a gyökér, és a következmény az, hogy a felelősség megszűnik, nem is megosztik tulajdonképpen, tehát az egyéni felelősség teljes mértékben megszűnik. Aztán megszűnik az is, hogy figyeljenek a külső ingerekre, amik ugye normális esetben a viselkedést befolyásolják. Tehát hogyha egy huligán banda mondjuk betör egy kirakatot, és meglátja, hogy jön a rendőrautó, akkor erre reagál valamiképpen elmenekül, vagy valami. Egy fosztogatásos tömeghelyzetben nyugodtan jöhet teherautótól száma a rendőr, akkor is betörik a kirakatot, és fosztogatják ki a cuccokat. Tehát az ilyenfajta ingernek a hatása ebben a módosult tudatállapotban megszűnik. Egyébként Zimbardo zseniális kísérletekkel vizsgálta ezt. Az egyik klasszikus paradigmája az volt az anonimitás előállítására, hogy ilyen egyen blöhöm nagy köpenyeket adott a részvevőkre.
Ez a híres börtönkísérletről fogunk beszélni, gondolom.
Ez még nem az, de egyébként persze
annak az előszobája.
Ugyanabba tartozik, tehát amikor ezeket a szemekpszichológiai kísérleteket, úgy is hívják egyébként, hogy deindividuáció, magyarán az egyéniség elvesztése. Ezeket vizsgálta, akkor ő már ezzel a anonimitási trükkel szolgált, és volt egy olyan kísérlete, ahol hölgyeknek egy férfi a tükör mögött, vagy az ablak mögött lévő férfinek áramütést kellett adni, 10 áramütést kellett adni, és ők választhatták meg, hogy milyen fokozatút, az is 1-től 10-ig volt körülbelül. Az egyik csoport az ebbe az anonim Lüklaxklen cuccba volt, a másik pedig normál civil ruhában, és minden két csoportot ellátták egy tájékoztatással, egy ilyen életrajzi adatokkal az illetőről. Az egyik nagyon szimpatikus, nagyon kedves embernek festette le, a másik pedig nagyon visszataszítónak. Sőt, azt hiszem, még azt is belevitték, hogy ténylegesen az egyik esetben a férfi egy jó megjelenésű, George Clooney megjelenésű pasi volt, a másikban meg pont a fordítja. És az volt a kérdés, hogy hogyan fog alakulni az áramütés. Az derült ki, hogy akkor, amikor civilbe voltak, akkor a megjelenés meg az életrajznak megfelelően az ellenszenves, nem jó megjelenésű pasinak bőven adtak áramot, a jó megjelenésű, kedves, szimpatikus embernek meg jó a kevesebbet. Amikor anonimok voltak, akkor eltűnt ez a különbség.
Tök mindegy. Ami belefért,
és sokkal eleve nagyobb áramütéseket adtak, és nem tettek különbséget, hogy ki van ott.
Kicsit válaszoltál rá, de mégis megkérdezem, hogy mi lehet a magyarázat arra, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a lebukás az szinte garantált, mert mondjuk egy utcai kamera van, pontosan az anonimitás az abban a pillanatban megélhető, de nyilvánvalóan nincsen meg, hiszen egyértelmű lesz az, hogy aki azt ott akkor elköveti, azt utána megtalálják. Akár, nem tudom, stadionokba bármi sok ilyen horda jellegű történetet hozhatunk, és mégis kikapcsol az a fajta öntudat, vagy magabiztosság, ami visszatartja az embert attól, hogy de hát lehet, hogy most ebben a pillanatban nem, de holnap már mindenki tudni fog, hogy én voltam.
Igen, igen, hát ugye pont erre próbáltam hasonlatként felülhozni, nem is hasonlat, hanem azt hiszem, ilyen példát is hoz Zimbardo, hogy megfigyelték ilyen fosztogatásoknál, hogy teljesen mindegy, hogy ott van, jön a hatóság, tehát a lebukás készen van, és nem akadályozza meg.
Még az jutott eszembe, és akkor itt most átevezek picit a propagandára, hogy azt mondtad, hogy a Csordánál szándékosan használjuk ezt a képzetet. Ugye egy valaki megindul, ezt mondtad, birkáknál is, vagy bárhol, aranyhalaknál, vagy halaknál, és a többi meg megy utána. Ugye ez nálunk inkább ilyen véleményvezér, vagy hangadókként lehet azonosítani, egy embercsoportról beszélünk, és feltételezem azt, hogy az ő vezetésük, befolyásolásuk, megvevésük, az egy közvetlen lejárat, vagy egy közvetlen út lehet egy egész tömegnek a megmozgatásához. Ezzel mennyire kalkulál, mennyire él a szociálpszichológia?
Hát ezzel így direktben nem, amivel nyilván él, hogy egyrészt a felelősség átvétele az emberektől, az egy nagyon fontos mozzanat ebben, tudnék, itt az érdekeltségek úgy alakulnak, hogy a tömeg bizonyos helyzetben valamit tenne, de legszívesebben lemondana a felelősségről, akkor azt jelenti, hogy át kell adni valaki másnak a felelősséget. És hogyha valaki jelentkezik, hogy ő vállalja, akkor ettől kezdve a tömeg az felelőtlenül cselekedhet, hiszen én csak őt követtem. Ugye ez egy kicsit hasonló az engedelmességhez, a Milgram szituációhoz. Csak ezt,
hogy valaki felhatalmazást ad hozzá, itt is egy áramütéses kísérletről van ugye szó, igen. Tehát hogy valaki felhatalmaz arra, hogy én áthágjak normákat.
Az nem egészen erről van szó egyébként a Milgramnál, de a felelősség az a központi. Ezt szeretik egyébként félreérteni a árabit és Milgram, mit tudom, mifelne, hogy 450 volt, ez valami szadista, itt az embernek az ilyen ösztöneit hozza ki. Nem arról van szó. Ott maga a hatalom és a felelősségnek a dilemmájáról van szó. Tudni, ugye elkezdődik ez a hibázik, akkor 15 voltonként egyre nagyobb áramütést adok. Megegyeztünk, hogy ez a játékszabály, és az illető különösebben nem gondolja meg, hogy mi is lesz majd, de hát egyszer csak eljut a 110, 120, 130 voltig. Ez ugye Amerikában zajlott, ott ez már a hálózati feszültség. És akkor egyszer csak ráébred arra, hogy hát ő most tulajdonképpen egy másik, egy áradtatlan embert egy ilyen helyzetben, életveszélyes áramütésben részesített. Ugye maga úgy is volt megtervezve az egész színjáték, hogy a beépített ember, aki a diák szerepét játszotta, az elkezd panaszkodni, hogy ki akarok szállni, meg a szívemben probléma van, meg mindenféle ilyesmi, tehát borzasztó nagy nyomás volt ezeken az embereken, akkor, amikor szembesültek, hogy úristen, mit csináltam. És ez az a pont, amikor egyébként lehetett látni, hogy leizzadnak, minden bajuk van, amikor a dilemma az, hogy vagy azt mondom, hogy nem csinálom tovább, kiszállok, de ezzel elismerem, hogy döntési helyzetben voltam, azaz felelős vagyok azért, hogy azt a hálózati feszültséget, ezt a szívbeteg embert én megráztam. Ha viszont nem akarom ezt elismerni, és nem akarom vállalni a felelősséget, hiszen parancsra tettem, akkor viszont engedelmeskednem kell, mert ő azt mondja, hogy tessék tovább csinálni. És ebben a dilemmában őrlődnek, és tulajdonképpen, amikor ezen a ponton átestek, akkor már gyakorlatilag mindenki mindegy, akkor a 450 volt, ha 1000 volt lett volna, akkor is végigcsinálták volna.
Egyrészt megrázó szó szerint, másrészt pedig azért nagyon rímel arra, amit az előbb a kivégzésen való megjelenteknek a lelki furdalásáról mondtál. Értem, hogy itt a felelősség meg a felhatalmazás kérdése.
Na egyébként az etikai szempontból nagyon durva, és utána akkor alakult egyébként ki, hogy az egyetemeken, hogy csak etikai bizottság által jól hagyott kísérletet lehet végrehajtani. Mert hát most képzeljük el, hogy végigcsinálom, és aztán azt mondják, hogy ja, hát nem is ért tulajdonképpen az egész, attól még én végigcsináltam, attól még ha kimegyek onnan abból a laborból, nem fogok megszabadulni a felelősségtől. Tehát az egy kimondottan súlyos teher volt a résztvevők túlnyomó többségének.
Egy picit más, de tágítsuk most az egyént megint tömeggé, vagy hordává, vagy népességét? Tehát mi teszi, miféle identitás tud olyan erőt, kohéziót kovácsolni, hogy valaki úgy érzi, hogy én együtt vagyok a többiekkel, és nem csak ezen a helyszínen vagyok, vagy történetesen ide sodródtam, hanem tényleg egyfajta tömeg részének érzi magát.
A tömeg ebből a szempontból speciális, de az identitás az viszont egy nagyon-nagyon evolúciósan ősi dolog, és voltak ebben minden társadalmat ez jellemez, tehát az egyszerűen óhatatlan, hogy csoportidentitás kialakul, és az azt jelenti, hogy van saját csoport és van külső csoport. A kettő egymást feltételezi, máskülönben nincs, és ebből rögtön következik az is, hogy elfogult vagyok a saját csoportom javára, és elfogult vagyok a külső csoporttal szemben. Tehát egyszerűen be van építve az emberbe evolúciósan az identitás és az abból fakadó csoportok közötti konfliktus.
Ez ugye a mi és ők
igen.
kérdésköre, ami azért nagyon rövid úton elvezet a politikai kommunikációhoz, vagy a propagandához.
Akkor politikai kommunikáció igyekszik erre rájátszani, és aztán nyilván ez kezdetben kisebb csoportok voltak, ilyen gyűjtögető vadászú kis csoportok, ezek aztán ugye a mezőgazdaság kialakulásával megnövekedtek, és így jutunk el mondjuk a nemzetszintű nagycsoportig, de ezeknek a működésébe folyamatosan behozza minden politika, amióta történelem van, ezt a fajta bennünk evolúciósan meglévő csoportidentitást.
Ennek ugye a következménye az ellenség, tehát egy közös ellenség.
Igen. És hogy ennek milyen előnye van, hát az az előnye, hogy fokozza a belső kohéziót. Tehát attól marad fönn, és attól annyira elterjedt, és tulajdonképpen kivéthetetlen az ilyen típusú csoportok közötti konfliktus, hogy a csoport működésének a javításához kell ahhoz, hogy legyen egy külső csoport, akivel szemben ellenséges lehetek, és nyilván ez változik a mértékében, hogyha baj van a saját csoportban, akkor még inkább rá vagyok szoruló, hogy legyen egy külső csoport, akivel a szembenállás a saját csoportom tagjaiban az együttérzést, a kohéziót erősíti. Ha minden nagyon rendben van, akkor lehetek toleráns a másik csoporttal.
Akkor békében élhetünk, de különben pedig, és azért ez egy mesterségesen is keltett, vagy hát leginkább mesterségesen kell.
Nem, ez spontán megy, egyszerűen a politika kihasználja, tehát nem, ezt nem teremti. Tehát azt a fajta ilyen ellenségességet nem teremti, hanem tereli igazából. Tehát manipulálja, megerősíti, irányt szab neki, de maga a pszichológiai motiváció mögötte, az bennünk van.
Ez a Krízisek és pofonok, Siklak István szociálpszichológus a vendégem, és azonnal folytatjuk ezt a témát.